Opera Percek az Opera együttműködésével.
Kellemes délutánt kívánok, a mikrofonnál Somodi Evelin. Az Opera Percek adásában a Hoffmann meséi elnevezésű előadást ajánlom figyelmükbe. Jacques Offenbach utolsó befejezetlenül maradt művében ellene megy fergetegesen szatirikus operettjeinek, amelyekben kikiütközik korának gúnyos szellemes társadalom kritikája. Természetesen a humort e műve sem nélkülözi, de a költő szerelmi kalandjait sötét, olykor végzetes színárnyalatok uralják. Az abszolút női ideál keresése közben négy gonosz figura kíséri végig, és taszítja boldogtalanságba Hoffmant, aki szerelmi mámorában állandóan a halállal kénytelen szembesülni. A reális világ és a hátborzongató képzelet alkotta meséivel a szerző egy olyan univerzumba vezeti el a hallgatóit, ahol az álom és a valóság közötti határ könnyen elmozdul. A darab részleteiről az egyik szoprán főszereplővel, Horthy Lillával beszélgettem, aki Antónia szerepében lesz látható. Ez egy nagyon sok szálon futó történet, és hát már az is beszédes, hogy három részben, három felvonásban elő- és utójátékkal viszitek a színpadra, de konkrétan Antónia szerepéről kérdeznének, hogy hogyan illeszkedik ez a Hoffmann meséi darabban.
Ez egy nagyon gazdag opera, valóban hosszú, és ezért több rész ki is van belőle egy kicsit vágva, egy kicsit csinos égatva szabdalva van. Ez is szokás, valamint az is szokás, hogy a mesében megjelenő szereplők nem mindig ugyanabban a sorrendben kerülnek, tehát szokták cserélgetni például a felvonásokat. Most jelen esetben a mesei vonalon, vagy tulajdonképpen a képzeletbeli vonalon, hiszen a Székely Kriszta rendezése inkább a mai világ talán elvárásait, vagy igényét követve, egy bizonyos igényét követve mai szituációba helyezi ezt az operát, mint inkább a klasszikus értelembe vett mesei síkon haladna. Inkább képzeletbeli síkról beszélnék most. Annak a síknak a közepén helyezkedem el, tehát a három női szereplő közül a második leszek én. Tulajdonképpen, ha a Kriszta rendezését nézzük, akkor ez a három női ideál vagy alak tulajdonképpen megtalálható így közöttünk a világban, mindháromra látunk, ismerhetünk példát. Én a húsvér nőnek a megtestesítője lennék, tulajdonképpen a lehető legnormálisabb, hiszen a Hoffmann és köztem lévő kapcsolat ez egy igazi érzéseken, közös jövőbeli terveken, kölcsönös közös jövőbeli terveken alapuló mélységét tekintve vitatható vagy alakítható, de minden tekintetben egy igazi érzelmekkel teli szerelemről lehet beszélni. Kérdés az, hogy mely elgondolás szerint mióta ismerjük egymást, mennyire mély az a kapcsolat, vagy mennyit tudunk egymásról, ez nyilván rendezői vagy alakítási, akár az előadó alakításától függő koncepció kérdése. Nagyon szeretem az egész operát, de talán ez a kedvenc felvonásom. Gyönyörű zenei részek találhatóak benne, nem egyszerű énekelni való, úgyhogy egy nagyon komplex énekesi és színészi előadásmódot is kíván. Nem egyszerű a tekintetben sem, hogy egy beteg és haldokló nőt kell játszanom, tehát abszolút ez egy klasszikus értelembe vett igazi lírai karakter, aki ugye a végén igazából meg is hal, tehát hogy ezt az igazi lehetőséget kapcsolatra a Hoffmann elveszíti. Méghozzá egy olyan halandó pórjok miatt, hogy egyszerűen közbeszól a sors, hogy ez egy betegnő, akit elvesz tőle az élet. Úgyhogy ez most csak az egyik árny oldala az operának, minden felvonásban található egy másik, ugye a Giulietta kép, a kurtizánnal való képben tulajdonképpen a nőnek a becsvágya, vagy a kincsre való vágyakozása, talán már a kiégettsége, az, hogy igazán nem is tud értékelni egy ilyen lehetőséget, hogy jön valami, vagy egyáltalán eljutnak-e oda, hogy fölfogja a nő, hogy ez egy szerelem lehetősége lehetne, vagy bármi ilyesmi. Tehát ott is nagyon komplex tud lenni, tényleg megfordulástól függ. Az első pedig az Olimpia, akit leginkább ugye, mint a történet szerint is gépként egy nem valódi húsvér női alakként láthat a közönség. Önála pedig ez a gondolattalan, kívülről szép, de belül üres. A helyszín tekintetében, hogy ez egy vasútállomáson játszódik most jelen pillanatban, ahol jönnek-mennek az emberek, és miközben szalad a tömeg, és összetalálkozások, elválások vannak, a közben nagyon komoly drámák is meg tudnak születni, igazából, mint ahogy ez megtörténik velünk bárhol is, és látunk olyat, hogy az utcasarkon zokog valaki a másik karjába, tehát azért, mert rohanó világban elmegyünk ilyen dolgok mellett, attól nagyon sok dráma nem csak a négy fal között játszódik le. Ilyen értelemben alapot kaphat ez az elképzelés, ilyen értelemben is, hogy miért ne zajlódhatna az egész történés tulajdonképpen egy vasútállomáson. is.
Igen, akár csak visszatérve az általad alakított Antónia történetére, ez is egy elképesztő drámával zárul, ugye Hoffman karjaiban éri a halált. Ugye Nyári Zoltán alakítja Hoffman szerepét. Vele milyen együtt működni a színpadon, a próbák során akár milyen élmény volt ez a közös munka, hiszen hát itt akárhogy is nézzük, egy szerelmes párról van szó.
Igen, én Nyári Zolival most dolgoztam először, mert eddig még sosem találkoztunk színpadon, úgyhogy ez egy nagyon friss és újszerű élmény. Nyilván nem beszéltünk arról, hogy már összeszokott, nem tudom hány produkcióban érlelődött viszonyról lehetne szó, hogy tudunk együtt működni vagy dolgozni. Úgyhogy ez mindenféleképpen pozitív impulzusokat is rejt magában, hiszen minden élmény vagy impulzus az újszerű és nagyon frissnek és igazinak tűnhet. Reméljük, hogy ezt látja majd a közönség is. Én azt gondolom, hogy abszolút működni fog a mi jelenetünk is, és a többi lányal való jelenet is az Olival. Nagyon-nagyon nehéz a Hoffman szerep, úgyhogy mind a Nyári Zoli, mint pedig a László Boldi nagyszerűen tudják ezt végigvinni és végig bírni énekelni, hiszen ez egy rendkívül nehéz és kimerítő feladat, úgyhogy le a kalappal, hogy ahogy ezt végig csinálják. Mind a mellett, hogy abszolút tudnak ránk is, mint női partnerekben, ebben a szereposztásban ugye mi női partnerek váltakozunk mellettük, nem ugyanaz énekli végig a női szerepeket, ez mindkét verzióban szokás világszerte, hogy előfordul ugye az a truvály, mint a másik szereposztásban nálunk, hogy egy énekes nő énekli végig az összes megjelenő női ideált vagy karaktert, mint ahogy az is, ahogy mit csináljuk, hogy mindegyik szereplő másra van kiosztva, és ezáltal egy újabb lehetőség tárul föl mind szereplőknek, mint pedig a rendezőnek a koncepció kialakításában.
Említetted Székely Kriszta rendezői munkásságát, és hogy kicsit ilyen mai ez a darab a fantázia vagy képzeletbeli sík mellett. Ugye Székely Kriszta esetében egy nagyon sokoldalú színház rendezőről beszélhetünk. Milyen a közös munka, milyen volt a próbák során, illetve akár már volt két előadás után kaptál-e tőle visszajelzéseket?
Nagyon izgalmas volt a közös munka vele, és igazából először találkoztam, bár már hallottam róla természetesen, úgyhogy mindenképpen nyitottan és pozitívan álltam hozzá. Én azt hiszem, hogy egy olyan iskolát végeztem már, akinek nem okoz olyan nagy meglepetést ez a modern rendezési elgondolásokba való belehelyezkedés, ugyanúgy, mint ahogy élvezettel fordulok a klasszikus rendezések iránt is. Én azt gondolom, hogy Krisztának ez a rendezése nem egy abszolút elrugaszkodott és nyakateker, teljesen kicsavart, kifordított megformálás. Egy nagyon mai színházihoz közelítő rendezést láthatunk szerintem a színpadon, ami természetesen, hogy egy szokatlanabb díszletbe van helyezve, nem változik a szín, szinte apróságok váltakoznak, és adják meg annak a hangulatát, hogy most más szituációba keveredünk, de abszolút működik. A jelenetek igazából nem érthetetlen, és tényleg kifordított világot vagy rendezést mutatnak, úgyhogy bizonyos tekintetben természetesen, hogy egy modern és nagyon mai rendezésről beszélhetünk, de más értelmében véve viszont nem annyira elrugaszkodott a klasszikus elgondolásoktól, úgyhogy szerintem egy egészséges ötvözetet kaptunk végeredménynek. Nyilván ez a közös munkának is köszönhető, nagyon szuperek voltak a szereplők, akik végigviszik az operát, és azt hiszem, hogy ennek a szép közös munkának a gyümölcse lett. Magunkhoz közel érezhető és érthető rendezést kapunk. Hihetetlen és természetellenes héjakat lehántogatni róla, talán ezt próbált elérni, ami én azt gondolom, hogy elég jól sikerült.
Ez volt már az Opera Percek, köszönöm, hogy velem tartottak, további jó rádiózást kívánok. Somodi Evelint hallották.
Opera Percek az Opera együttműködésével. Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Reggeli Monitor Extra, a mikrofonnál Imre Lőrinc, ezúttal is a ma reggeli adás legjobb anyagaiból válogattunk. Kezdjünk azzal, hogy több mint 800 milliárd forintos bevételre számíthat idén az állam az extra profit adó bevezetésének hatására. Ennek az összegnek több mint felét, 475 milliárd forintot biztosan átháríthatnak a megsarcolt cégek a fogyasztókra, legalábbis a GKI kutatása szerint. Egyre több cég jelenti be az adóáthárítást, így tett már a fapadosok közül a Ryanair, de a Wizz Airnél és az EasyJetnél is a viteldíjak megemelése várható. A bankok közül a K&H lépett elsőként, de a telekommunikációs cégek is hasonló stratégiát követhetnek. a gazdaságkutató vezérigazgatója szerint a többletköltség a nagy beruházás igényű szektorokat, például a telekommunikációs ágazatot érintheti a legrosszabbul, hiszen a kötelező fejlesztésekre szánt források jelentősen csökkenhetnek. Molnár Lászlóval Énekes Gábor beszélgetett.
A Ryanair, legutóbb pedig a KNTH jelentette be, hogy áthárítja az ügyfelekre a nagyobb illetéket, de sorra jönnek a friss hírek más szolgáltatóktól is. Várható, hogy a közeljövőben az érintett ágazati szereplők jelentős része dönt úgy, hogy az ügyfelekre terheli az extra profit adót?
Hát, hogy bejelenti vagy nem, azt nem tudjuk, de hogy meg fogják tenni, az biztos. Tehát azért legyünk őszinték, melyik az a tulajdonos, akinek azt mondják, hogy figyelj, de folytasd a tevékenységet veszteségesen, láss például ugye repülőtársaságok, de fizessél nekem adót. Tehát ugye ezért ez egy egészen szürreális sok szempontból. Tehát az, hogy a légitársaságok ezt az adót egy-egybe áthárítják, hát ez egy teljesen természetes folyamat. Nyilvánvaló ugyanez igaz egyébként olyan egyéb ágazatokra, mint például a bankszektor, vagy akár a telekommunikációs szektor, hát ott rendkívül nagy beruházási igény van ott az 5G-vel kapcsolatban, meg egy csomó minden más fejlesztéssel kapcsolatban. Majd ezeket a forrásokat adó révén megcsapolja az állam, miközben előírja, hogy ezeket meg kell csinálni. Tehát nyilvánvalóan forrásokat fognak csinálni maguknak, ennek meg az egyetlen módja az, hogy emelik az árakat.
Becslések szerint 800 milliárd forint folyna be a különböző ágazati adóbefizetésekből. Az önök becslése szerint ezen befizetésekből mennyi lenne áthárítható a fogyasztókra?
Majdnem biztosan állítható, hogy amit most rögtön át lehet hárítani, az ilyen 475 milliárd forint. Ebből, ami ilyen kétesélyes, nyilvánvalóan, hogy ez a repülőgéptársaságok illetéke, de nem azért, mert hogy áthárítják, hanem azért, hogy mennyi ebből az, amit a magyar utazók fognak érezni, mert nyilván az érinti a magyar árindexet. A másik problémás tétel pedig nyilvánvalóan a MOL, illetve a bioüzemanyaggyártók helyzete, akkor tudják áthárítani majd ezt az adót, hogyha föloldják az ársapkát, amire egyelőre nincs lehetőség, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy nem lesz lehetőség. A kormány valószínűleg kitart mellett, hogy maradjon az ársapka. Ha meg így nézzük a dolgot, akkor ezt a részt nem tudják áthárítani, hát itt nyilván veszteségek keletkeznek.
Ugye 8 ágazat érintett ágazatonként mekkora a mértéke az új adónak? Illetve szektorális szinten milyen lehetőségek vannak a vállalatoknak, hogy ezt a plusz költséget áthárítsák majd az ügyfelekre?
Ugye nyilvánvalóan az áremelés, tehát ugye ez azt jelenti, hogy például a bankok esetében a szolgáltatási díjak emelkednek, illetőleg emelkednek a kamatok, mint másik bevételi forrás, tehát ebből ez a kettőnek valamilyen fajta kombinációjával fogják megoldani. A telekommunikáció esetében pedig egy érdekes helyzet van, hiszen nagyon sokáig csökkentek az árak. Így ilyen értelemben, ha már nincs árcsökkenés, már is áremelés, de valószínűleg rendes áremelés lesz. Hát azt tudjuk, hogy a egyik nagy szolgáltató 2 hónappal ezelőtt emelt 14%-ot, arra hivatkozva, hogy nem tud ezen a szinten rentábilisan gazdálkodni, tehát ebből következően az adók miatt nyilvánvalóan a maradék szereplők is elgondolkodnak az áremelésen, és nyugodtan mondhatják, hogy ha csak annyit emelnek, mint ez a nagy szolgáltató, hát tulajdonképpen azra már az adót visszaiszedték.
A kormány határozott álláspontot képvisel abban, hogy az itthon működő nagyvállalatoknak miért kell nagyobb adóterhet vállalniuk, miközben egyre több érintett ágazati szereplőtől hasonlóan határozott válaszok érkeznek, sokan ugye elmarasztalják az extra profit adó mögötti elgondolást. Gerjeszthet mindez egy akkora konfliktust, hogy az érintett cégek akár itt hagyják a magyar piacot?
Az a probléma, hogy csak annyit fejlesztenek, amit feltétlenül muszáj ahhoz, hogy a szolgáltatás színvonala és így a bevételek színvonala megmaradjon. Igazából már nagyon régóta, tehát már 2010 óta például a biztosítási szektorban szinte semmilyen valós fejlesztés nincsen. Itt a korábbi befektetések megtérülésének kivitele zajlik, tehát ilyen értelemben akár még igazságos is lehetne az adó. Csak ugye az a probléma, hogy más hasonló iparágak, mint például az autóipar, vagy az építőanyagipar, vagy akár az építőipar, mint a egyik legnagyobb kedvezményezettje a korábbi időszak állami költéseinek, azok nem tartoznak az adó hatája alá, pedig hát ott aztán bőve lehetne itt találni. És azért ne felejtsük el, hogy éppen mai hír volt, hogy a 15%-os globális minimumadó ellen akar a kormány föllépni, amit eddig ugye támogatott, ami csak azért érdekes, mert valójában a nagy multinacionális cégek, főleg a gyártó cégek Magyarországon szinte semmilyen adót nem fizetnek, hát nyilván kifizetik a béradót, mert az muszáj, de hát a nyereségadó az 9%, de még abból is kedvezmény kedvezményeket kapnak, illetőleg egyéb állami kedvezményeket kapnak, tehát szinte alig adóznak így a béren kívül. Ami azért, hogyha a költségvetés nehéz helyzetben van, akkor el lehetne gondolkodni, hogy ezen lehetne változtatni.
Az elmúlt percekben a GKI Gazdaságkutató ZRT vezérigazgatóját, Molnár Lászlót hallották. Azzal a témával folytatjuk, hogy egyre kevesebben foglalkoznak Magyarországon dinnye termesztéssel, mivel az elmúlt években a rossz időjárás és a déli országokból érkező olcsó dinnye sokakat ellehetetlenített. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos kertészeti és beszállítói osztályának elnöke azt mondta, nem csak a gazdák száma, de a termőterület is csökkent. Ennek ellenére lesz elég magyar dinnye idén, ráadásul jó minőségű gyümölcs várható. A termelésben lezajlott koncentrálódásnak előnye is volt. A hozamokat és a technológiát is javítani lehetett. Mártonfi Bélával Lakatos László beszélgetett.
Bár a nagyáruházakban már lehet dinnyét kapni mondjuk borsos áron, de ha jól tudom, akkor még nem kezdődött el a dinnye szezon. Idén mikor kezdődik? Vagy ennek van egy fix időpontja, amikor el tud kezdődni, vagy ez mindig időjárás függő?
Hát ez abszolút időjárás függő, és változik minden évben. Idén azt mondhatjuk, hogy elég jó az időjárás a dinnye termelés szempontjából. Ma úgy satszoljuk, hogy július elején, július 1-e, 2-a azon a héten kamiontétellel tudunk szállítani. Tehát azt lehet mondani, hogy addigra már import dinnyének nincs helye Magyarországon, mert a magyar dinnye megjelenhet a piacon.
Egyébként most jellemzően import dinnyét tudunk vásárolni?
Pillanatilag import dinnyét tudunk vásárolni. Van egy nagyon-nagyon pici magyar dinnye is, fólia alatt néhányan kipróbálták, de ez nem éri el az 1%-át a termelésnek, tehát gyakorlatilag még nem mondhatjuk azt, hogy a magyar dinnye szezon elkezdődött, most még főleg import dinnyét forgalmaznak.
Korábban arról szóltak a hírek, hogy idén nagyon drága lesz a dinnye, már csak azért is, mert kevés lesz. Jók ezek az információk, vagy azért valamit változott itt a jó időjárás miatt a mennyiségi várakozás?
Idén úgy néz ki, hogy az időjárás kedvez a dinnye termelésnek, mind a sárga, mint a görög dinnyének. Egy közepesen jó termésre számítunk, az ellátás abszolút biztosított itthonra. Hogy milyenek lesznek az árak, azt nem tudjuk megmondani, mert azért mindig a kereslet kínálat alakítja ezt ki, de azt tudni kell, hogy a dinnye termelőket is érinti az infláció, a háború okozta problémák, az energia válság oda is elhatolt, tehát nyilvánvaló ez fogja beállítani majd az árakat. Mi azt szeretnénk kérni a forgalmazóktól, a kiskereskedőktől, az áruházláncoktól, hogy mint a korábbi években tapasztaltunk, a szezon elején ne csináljanak egy árversenyt, ami esetleg letöri a magyar dinnyének az árát, hanem reális áron forgalmazzák, illetve értékesítsék a dinnyét, mert én szerintem idén nagyon jó minőségbe és nagyon jó mennyiséget tudunk majd piacra vinni.
Korábban arról is szóltak a hírek, hogy csökkent a termőterület, pontosabban egyre kevesebben foglalkoznak dinnyével. Ha ez így van, akkor miért?
Igen, ez helytálló információ. Idén körülbelül 3000 hektáron termelünk dinnyét, 3100, 3200 pontosan még nem tudjuk. De a lényege a dolognak az, hogy az elmúlt évek nagyon kedvezőtlen időjárása, illetve a nagyon erős konkurencia, a déli termelés ugye akkor nagyon olcsón tudta a piacra vinni a dinnyét, kedvezőtlen helyzetet teremtett a dinnyetermelőknél, egy részük abba hagyta, a másik részük viszont egy koncentrálódott a termelés, ennek vannak jó oldalai is, a hozamokat és a technológiát javítani lehetett, de én úgy gondolom, hogy ebből a 3000-3100 hektárról az 150-160 ezer tonna le fog jönni. Ez azt jelenti, hogy még exportra is lesz lehetőségünk, különösen most, amikor ugye a déli országokból a szállítás megnehezedik, az ukrajnai termelés botlatozik, tehát mi arra számítunk, hogy egy jó, kiegyensúlyozott, az exportot is növelhető szezonunk lesz a dinnyéből.
Egyébként milyen mennyiséget szoktak normál években, vagy amikor nincsenek ilyen különleges körülmények exportálni?
Hát az utóbbi években az exportunk nagyon visszaesett, 20-25 ezer tonnára volt olyan időszak, amikor 50-60 ezer tonnát is szállítottunk. Ez még egy ilyen 6-7 évvel ezelőtti állapot volt. Most úgy gondoljuk, hogy idén növelhetjük az exportunkat. Ez főleg a lengyel, a szlovák, a cseh, a német és a skandináv piacra visszük. Én úgy gondolom, hogy ezek közeli piacok, és ez még elbírja a logisztikai és a szállítási költségeket. Egyébként ma már ezekből az országokból élénk érdeklődés van a magyar dinnye iránt, tehát vásárlási szándékot jelez ez a termelők felé.
Ha nagyon nagy az igény Nyugat-Európából és Észak-Európából, akkor az itthon gondolom emeli az árakat, mert hogy érdemesebb akkor külföldre vinni, vagy pedig ott a szállítás azért lejön mínuszba, tehát lehet, hogy kiegyenlítődik a történet.
Ne, ez ki abszolút kiegyenlítődik, ez abszolút így, ahogy ön mondja, kiegyenlítődik, de mi mondom, mint ahogy az előbb említettem, a déli országokból való hosszú 3-4 ezer kilométeres szállítást én úgy gondolom, hogy most megnehezíti az energiaválság, tehát arra számítunk, hogy a közelebbi piacokhoz, mondjuk egy szlovák vagy cseh piachoz, mi hamarabb odaérünk, és jobb áron tudunk majd értékesíteni. És amúgy egyébként az európai termelésben egy 20%-os visszaesés is tapasztalható. Tehát minden talán kedvezni fog, de ezt csak az idény végén tudjuk megmondani a magyar dinnyének. Ha most egy mondattal akarom megfogalmazni, mind a gazdasági szereplők, mind pedig a termelők részéről egy kedvező várakozás van idén a dinnyetermeléssel.
Az elmúlt percekben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Kertészeti és Beszállítói Osztályának elnökét, Mártonfi Bélát hallották. És ennyi fért a mai Reggeli Monitor Extrába, én köszönöm a figyelmüket, Imre Lőrincet hallották, hamarosan friss hírekkel jelentkezünk itt a 94.2-n.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.